Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Az elkövetkezendő egy órában Namíbiában fogunk kalandozgatni, megnézzük majd a csontváz parkot, de a hajóroncsok temetőjét is, a bálnacsontokat, a híres fókarezervátumot, a gepárdok fővárosát, és azt a növényt, ami 2000 évig is él, és itt bizony Namíbiában is megtalálható, úgyhogy nagyon izgalmas túrára invitálom Önöket, tartsanak velem! Afrikában hova utazzak, hogyha nem az északi terület érdekel, főként arabok lakta országok, Egyiptom, Tunézia, egészen Marokkóig, hanem a szubszaharai, a szahara alatti területre mennék, ugye arra az Afrikára vagyok kíváncsi, ahol még mindig igazából lehet utazni, nos, akkor hol van olyan hely, ami biztonságos és relatíve jól el tudom tölteni az időt, és mégis látom az afrikai csodákat. Nos, Namíbia, ezt tudom javasolni, mert tényleg stabil, abszolút mértékig afrikai szinten biztonságosnak mondható, hát főleg mondjuk a kongói országokhoz képest, vagy éppenséggel hát Ruanda, de sorolhatnám tovább, Mali környéke, ahol azért bizony előfordulnak nehézségek, pláne Dél-Szudán, tehát én azért sok helyen voltam Afrikában, és voltak kemény kalandok, volt olyan hely, ahol ugye a fogamat is véletlenül kiverték, volt olyan, ahol elrabolták igazából a mobiltelefont, volt olyan, hogy egy táskát raboltak el, tehát azért sok ilyen előfordul bizony Afrikában, a kemény helyek. Hallottam olyan történetet, hogy a kedves kísérőm, ismerősöm egy helyi törzsnek a vezetőjével volt egy megbeszélésen, és azt a törzsvezetőt azt kilőtték mellőle konkrétan, tehát puskával úgy lelőtték, hogy így hátra repült, és hát meg is halt szegény. Tehát nagyon sok rém történetet hallottam, és Johannesburgban, meg Johannesburgban is voltam, ahol futva mertünk közlekedni, már mikor sötétedett, nehogy véletlenül belénk kössenek, mert a helyi bandák hoztak egy olyan idézőjeles szabályt, hogy fehér ember este ruhában nem lehet az utcán, bizonyos környékeken, vagyis hát úgy kifosztják, hogy elveszik a ruhát is, és akkor azért életbe hagyják. Tehát ilyen durva történeteket hallottam, és durva történeteket tapasztaltam. És Dél-Afrikában sokszor voltam a dél-afrikai területeken. A dél-afrikai köztársaságban azt gondolom, hogy volt ugye az az időszak, az apartheid időszaka, ami tényleg abszolút szegregáció, igazságtalan szabályok, abszolút egy olyan volt, amit meg kellett változtatni, de hát most meg egy picit ugye visszajára fordult a dolog, mert most meg tényleg olyan jogfosztást látunk ellenkező előjellel, amit magam is megdöbbentem. De hát egyik felet sem kell félteni. Tehát voltam én ott olyan helyen, hogy szögesdróttal, meg még a szögesdrótba is, annak az egy részébe is mellette ilyen kis áramot vezettek, úgy vérekeztek, hogy esténként, amikor néhányan így megpróbálják elfoglalni a helyi rancsot, akkor ne sikerüljön nekik az ottaniak, akik ott laknak már, nem tudom, évtizedek óta, vagy akár évszázad óta. Tehát ilyet is láttam, de ott is láttam, hogy a búrsofőrünk a mikrobuszt, azt így óvatosan így néha jobbra elrántotta egy a kormányt, amikor az útszélén a fekete fiúk sétálgattak, és akkor ők dudált egyet előtt, és akkor beugrottak az árokba, és akkor ez így tetszett neki. Szóval sok mindent láttam azért. De az is igaz, hogy a közbiztonság az iszonyatosan leromlott Dél-Afrika jó néhány városában. Durbanben, amikor ott voltunk, akkor kirabolták szintén az egyik utastársat, tehát ott azért Johannesburg, ahogy a helyek mondják, vagy Johannesburg, Durban környéke, az nem mondható túlságosan biztonságosnak. Úgy nagyon-nagyon érdekes és szórakoztató volt, hogy ahova lehetett, külön autóval mentünk, vagy taxival mentünk, tehát nem nagyon sétálgattunk csak úgy az utcán, és a látványosságok, a nevezetességeknek az infrastruktúrája az ragyogó Dél-Afrikában. Sok látnivaló van a Top of Africa kilátótól kezdve, mondjuk Johannesburgban a régi gyémántbányák fantasztikus, elképesztő kis szórakoztató parkja, mert szórakoztató parkot csináltak az egykori bányaépületből, vagy akár a főváros, ugye nem messze onnan van Pretória, vagy akár, ha megnézzük a másik oldalon Képtánt, amelyik viszonylag biztonságosabb. Úgyhogy sok-sok csoda van Afrikában, de nem mondható nagyon-nagyon biztonságosnak, sőt, hát vannak azért kifejezetten kemény helyek. Na most ehhez képest Namíbia, ott tényleg azt gondolom, hogy olyan nagy gond nincsen. Még talán Uganda egyes területei olyanok, ahol a biztonság viszonylag jobb, de hát ott is azért előfordult, hogy voltam egy kiránduláson, és találkoztam ezen a hivatalos úton a helyi ipari miniszterrel, megmutatta a turisztikai nevezetességeket, mint külföldi újságírónak, aztán amikor legközelebb mentünk, akkor már nem élt szegény, tehát azért előfordult ilyen is. De hozzáteszem, Namíbia tényleg olyan, hogy nyugodt, biztonságos úti cél, nagyjából 9-szer akkora, mint Magyarország. És nem laknak túlságosan sokan, Windhoek a főváros. A hivatalos nyelv ugyanaz angol, de érdekes az, hogy németül is viszonylag sokan beszélnek, és hát persze az afrikáns is elterjedt. Namíbiai dollár a fizetőeszköz, és főleg síkvidék, de vannak azért hegyek, 2000 méter feletti is, a Königstein például 2572. Német gyarmat volt, és a mai napig ez meg is látszik rajta egyébként, még az utcanevekben is, abban is, hogy német is fontos, mint nyelv, és tényleg azt kell mondanom, hogy kevés német gyarmat volt, ugye hát ezért is volt sokak szerint a nagy háború, mert a gyarmatbirodalmakat újra akarták osztani, hogy nekik is több jusson. Kamerun egy része ugye német volt, meg Namíbia német volt, és hát érdekes, hogy ez a német hatás a mai napig érezhető egyébként. Tehát vannak német elnevezésű utcák, Luthergasse például, Königstrasse, tehát ilyen utcanevekkel találkozhatunk jó pár helyen, mert településnevek is vannak, németes településnevek, és sok mindent lehet megtalálni. Van olyan település, ami hát úgy néz ki, mintha valahol Brandenburg tartományban lennénk, és egy kis településre érkeztünk volna, így tényleg a kis templomocska mellette a házak. Nagyon érdekes egyébként, hogy ez a német Namíbia, ez miket tud. És hát a közbiztonság, mint említettem, ami az egésznek az értéke, jó, és ehhez képest pedig meg tudjuk nézni ugyanúgy a fantasztikus szafari helyszíneket. Az Etosha Nemzeti Park például, az elefánt szinte biztos, hogy meg lesz, hogyha ugye vannak ilyen elképzelések, hogyha elmegyünk egy szafarira, elvisznek minket, vezeti egy guide, egy vezető a terepjárót, és akkor mi meg fotókat készítünk, meg távcsővel nézzük az állatokat, és hát ugye akkor legyen a Big Five meg, ugye az oroszlán, az elefánt, az orrszarvú, a kafferbivaj és a gepárd, és hogyha, vagy leopárd, van, aki szerint ugye leopárd van benne ebben, és hát, hogyha ezek megvannak, akkor az nagyon jó. Hát persze vannak még, van víziló például, hát szerintem simán benne lehetne az is így a nagyok között, csak hát azt gyakrabban lehet látni. Meg a zsiráf is, a zebra is érdekes. Az antilop az meg olyan gyakori, hogy nem is azt mondják, hogy antilop ugye Afrikában, hanem mindig antilopnak külön neve van. Tehát van ugye a nyala, van a kudu, van az impala, hát mindegyiknek külön neve van. A kudu az ilyen szamárszerű antilop, az impala az ilyen kecses, és hogyha valamilyen antilopnak a húsát feltálalják, hát az impalája talán a legfinomabb. Egyébként a kudunak a szarvából csinálják az eredeti búvuzelát is. Hát ez is érdekes volt, amikor kint voltam a labdarúgó világbajnokságon Dél-Afrikában, hogy eredetileg hát nem volt mindenkinek a kezében búvuzela, csak sokaknak a kezében volt, és eredetileg ezt ennek az antilopnak a szarvából készítették, és hát mindig is szokás volt, hogy ezt így megszólaltatják a mérkőzéseken, és akkor annyira tetszett ez sokaknak, hogy párat vettek boltokban. De hát ugye antilop is kell az antilop szarvához, következésképpen hamar elfogytak a kudu szarvak, és hát nem akartak még, természetesen vannak szabályok is, Dél-Afrikában nem lehetett azt megcsinálni, hogy még akkor nem tudom, lemészárolnak rengeteg antilopot azért, hogy abból megcsinálják a kis kudu szarvat, ráadásul, hát ahhoz képest, hogy mennyit adtak egy ilyenért, ez kivitelezhetetlen volt, ezért hát Kínában elkezdtek gyártani műanyag búvuzelákat, és azt hamarosan ott volt a dél-afrikai piacokon, és ez hihetetlen volt ez a gyorsaság egyébként, hogy nem tudom, az első 3-4 meccsen nagy divat lett, és eltelt 3-4 nap, és az 5. nap már a kínai áru ott volt, vagy a 6. nap legyártva, és mondjuk a 2. héten már mindenki búvuzelát vásárolgatott ott kint, és akkor jött divatba, szóval nagyon fura volt ez is. És visszatérve egy kicsit most Namíbiára, ugye mi érdekes? Hát először is a világ egyik legérdekesebb, izgalmasabb afrikai szafari helyszíne, az nagyon jó, és a Namib Naukluft Nemzeti Parkban, így mondják, hogy Naukluft, bár sokan angolosan próbálják meg ejteni, de ez német név, úgyhogy németesen kell ejteni. Tehát ez a világ legmagasabb vörös homokdűnéi itt vannak. óriási, hatalmas, vörös, homokos területet képzelnek el, nagyon-nagyon jól néz ki. Eleve Namíbiát, hogyha ábrázolják, akkor sokszor ezekkel a vörös homokdűnékkel ábrázolják. És ez a Naukluft, Namib-Naukluft Nemzeti Park lényegében. És hát ott van mellett ugye az Etosha Nemzeti Park, ami valóban nem csak az elefántjáról híres, hanem az oroszlánokról is egyébként. Oroszlánokat azért könnyebb látni, mint mondjuk leopárdot vagy gepárdot, de az sem mindig sikerül, hogyha valaki csak egy napra érkezik egy szafarira. Általában, ha egy napra érkezünk szafarira, akkor is előző nap érkezünk, reggel kivisznek minket, meg utána este. Tehát majdnem mindig reggel, meg este van ilyen hivatalos szafari. És ami furcsa, hogy én rengeteg szafarin voltam, még újságíróként, tehát volt olyan időszak, amikor mindig elkísértem orvosokat Afrikába, meg legkülönbözőbb programokon résztvevőket, filmeket csináltam, tudósításokat csináltam, és hát ugye voltak a úti filmsorozataim, és hát mindig az volt, amikor valamilyen turista programra indultunk, akkor reggel meg este volt ez a hivatalos szafari, például amikor a Tantúrának csináltam az Imás filmjét. És az úgy működött, hogy Harci Tibor Karikszusra kitalálta, hogy mi lesz az új célpont, és akkor elvittek minket, vagy hát engem és az operatőrömet arra a helyszínre, és ott megcsináltunk egy filmet, róla, és akkor megnézhették a leendő utasok, és hogyha tetszett nekik, hát már pedig általában jókat csináltunk, azért akkor utána a kedvük támadt felkeresni azt a helyet, elindultak a chartergépek, és akkor így lett végül is kenyai mombaszai charter, és meg előtte ugye megcsináltuk a filmet, hogy legyen egy kis anyag, ebből meg fotókat is csináltunk persze. És érdekes volt az egyébként, hogy mondom, mindig reggel meg este mondták, hogy hát akkor aktívak a nagyvadak, mert hát reggelizni akarnak, gondolom, meg vacsorázni. Hát ehhez képest számos olyan alkalommal voltam magamtól Safari Parkban, amikor mondjuk délben vagy kora délután, esetleg késő délelőtt jutottam el egy Safari Parkba, Dél-Afrikában is, Namíbiában is. Amikor magamtól megyek, akkor ugye, amikor éppen ráérek, akkor azt mondom, hogy na most akkor szeretnék elmenni így a parkba, tehát lehet az 11 óra is, meg lehet az 2 óra, és akkor nem úgy működik, hogy befizettem, és akkor hivatalosan elvisznek a többiekkel együtt. Na most hát ekkor láttam a legtöbb adat. Tehát mindig ilyen 11 körül, meg nem tudom, dél körül, tehát hiszem, hogy van a hivatalos ideológia, hogy hát reggel lehet a hajnali ködbe, lehet, hogy ebbe az is benne van, hogy akkor a turista hamar felkel, és akkor többet költ egész nap, nem tudom, de minden esetre én mindig úgy láttam nagyon sok vadat, amikor így délután voltam. Tehát abszolút nem úgy működött a dolog, hogy na hát majd este akkor előjönnek, és addig alszik az oroszlán a bokor tövébe. Hát az oroszlán az hol aludt, hol nem aludt, hol előjött, hol mozgott. Volt olyan, hogy egy zebrán feküdt egy bokor mellett, és a terepjárunktól egy méterre volt. Csak aztán nehezen vettük észre, és amikor végre észrevettük, akkor örültünk, hogy nem nyitogattuk az ajtót. De az biztos, hogy Namíbiában a terepjárók jók, az autók, a kis mikrobuszok jók, amikkel megyünk, van, aminek lehúzható a teteje, és akkor a tápcsővel is tudunk dolgozni. Hát azért néha ugye vissza kell húzni, nehogy más is bejöjjön az autóba, mint akit mi szeretnénk, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes. Amiről meg még híres Namíbia, és nagyon-nagyon jól néz ki, az a csontvászpart. Itt a sivatagi dűnék közvetlenül elérik az Atlanti-óceánt, és eleve a sivatagi dűnék is jól néznek ki, az óceán is fantasztikus, az Atlanti-óceán, na most a kettő együtt az már nagyon-nagyon jól néz ki. Hát a csontvászpart persze pontosan azt jelenti, amire utal a neve, tehát nagy harcok voltak errefelé, sok csontvászt lehetett itt találni. Hát ma már azért nem úgy működik, hogy ásunk egy kicsit, és akkor találunk valamit szerencsére, de természeti látványosságként remek, remek ez a hely. De hát természeti látványosságból Namíbiában bőven van. Van például egy gyönyörű, lenyűgöző gránit szikla terület, ezt úgy hívják, hogy Spitzkoppe. Hát persze ennek is német neve van, ugye a Spitzkoppe. És itt vannak hatalmas gránit sziklák, olyan gránit sziklák nagyjából, mint a Seychelles-szigetek híres gránit sziklái. Ugye azért ezt mondom, mert azt talán már sokan látták, ha más nem képeken, a közösségi médiában vagy bárhol. Tehát ilyen nagy méretű gránit sziklák vannak, és ezekből a gránit szikla képződményekből többen találunk barlangot is, és ezekben a barlangokban pedig meg a sziklák egyes oldalain ősi sziklarajzokat is találunk. Egyébként a Bushmanok voltak azok, akik ezeket rajzolták állítólag, és ezeket is megmutatják a turistáknak, hogyha érkeznek. Sok a turista, de nincs még olyan hihetetlen túlturizmus, mint amit mondjuk Barcelonában tapasztalunk, vagy Velencében, tehát azért vannak olyan időszakok, amikor egészen jól el vagyunk. Ha már egyébként arról beszélünk, hogy szeretnék vadakat látni, de nem akarok sok turistát, és hova menjek, hát ugye például vannak olyan területek Kongótól egészen Ruandáig, ahol nincsenek sokan a turisták, de nem biztos, hogy mondjuk biztonságosnak mondható, sőt biztos, hogy nem mondható biztonságosnak, de mondjuk Malawi. Malawiban például annyira nem durva a közbiztonság, mint amennyire kevés a turista ahhoz képest, hogy mennyi látnivaló van. Tehát ott például el tudok menni úgy, hogy csak én vagyok a terepjáróba bizonyos időszakokban, és úgy elmegyek nemzeti parkba, hogy tényleg felfedezőnek érezhetem magam. Vagy Ugandában is vannak olyan nemzeti parkok, ahol azért nincsen annyi turista. Namíbiában már több turista van, Dél-Afrikában is, hát Kenya meg Tanzánia, hát az meg ugye olyan, hogy gyakorlatilag egymást érik a terepjárók a híres parkokban. Hozzáteszem azért, mondjuk ilyen Serengeti meg Masai Mara Nemzeti Park, ugye a Serengeti folytatása lényegében a Masai Mara, hogy benyúlik Kenyába. Hát persze ezek olyan hatalmas területek, hogy ott azért el tudunk menni úgy, hogy ne legyen más, hogyha nem feltétlenül ugyanazon az útvonalon akarunk menni, de általában biztonsági meg szervezési okból közösen indítják ezeket a terepjárókat egymás után. Hát abban az a nem jó, hogy aki az első terepjáróban van, az biztos, hogy sok fotót lát, aki az utolsóban, az már sokkal kevesebbet, mert hogy hát az első az elriasztja, egy picit az állatokat nyilván megijednek. De Namíbiában, mondom, ott még valahol a kettő között járunk, tehát nem állnak folyamatosan sorba a terepjárók, de nem is az van, hogy csak mi vagyunk, hanem ugye a kettő között kiegyenlítődik. Hát ugye, ha elmegyünk egy-két helyre, akkor azért nem biztos, hogy ott olyan óriási tömegek lesznek, de lesznek azért. Ami ezekben a Spitzkoppe gránitsziklákban még érdekes, hogy viszonylag jó ilyen lodge-szerű szálláshelyek vannak a környéken. Tehát az európai, amerikai kényelemhez szokott emberke is jól fogja magát érezni. Tehát nem azt mondom, hogy azok a szuperluxus helyek, de nem is úgy működik, mint amikor Ugandában voltunk, és az egyik településen a nyilvános WC-t alakították át ilyen fogadószobának, amikor ott voltunk, mert szállás egyébként nem volt. Úgyhogy, és ráadásul a feleségemmel voltam, bár akkor még nem volt a feleségem, Flóra, ugye ez régen volt, és hát utólag megtudta ezt a történetet, azért beleborzongott, de nem volt vele semmi gond. Minden esetre az is érdekes volt, hogy egyszer elvittem ilyen nagy afrikai kalandra, és mondta, hogy hát akkor köszöni szépen a továbbiakban, majd amikor kapok meghívást a tájföldi barátommal, akkor szóljak neki. Mert hát ugye általában ezeknél mindig vagy forgattam, vagy tudósítást csináltam, és itt is úgy működött a dolog, hogy én szoktam kísérni VIP-ként tájföldre néha csoportokat, és akkor egy picit megmutatom nekik azt, hogy ha ott vagyok, akkor mi az, ami nekem érdekes, hiszen ott azért már nagyon sokszor voltam. Van egy kedves helyi barátom, aki a Táj Parlament Házbizottságának az elnöke, hát akkor, amikor megismertem, 30 éve még nem az volt, de neki is működött az élet, és szegről végről rokona egyébként a királyi családnak is, és hát sokszor ide elvittem őket, és egyszer elhívtam még jó sok évvel ezelőtt a feleségemet, akkor még, ugye mondom, nem volt a felesége, hát most már az ott, hogy három gyermekünk van, Fülöp, Milla és Jászmin, és hát mondta az anyukája, hogy hát azért ez nagyon-nagyon durva hely, tájföld, hát nem biztos, hogy jó ötletnek tartja, hogy elmenjen, és hát akkor nem ment el végül is, de utána nagyon megbánta ezt a dolgot, és akkor mondta az anya, hogy semmi gond, hát hogyha legközelebb megy a Ricsi valahova, valamilyen útra és módja van, hogy elvigyen, mert mondjuk olyan a meghívás, vagy olyan az út jellege, hát akkor akárhova megy, akkor elmehetsz vele. Hát a következő út az Ugandába vezetett, onnan kellett tudósításokat készítenem, és volt lehetőségem elvinni egy kísérőt, és hát úgyhogy ez volt az ugandai volt a következő. Hát kicsit keményebb hely volt szerintem a nyugodt kis tájföldnél, már amennyire nyugodt tájföld, de minden esetre tényleg ott aztán volt kaland bőven, tehát ott igazán felfedezőnek érezhette magát az ember, és hát zokszó nélkül végigcsinálta Flóra velem, és akkor jött az úttalan utakon, együtt élt azzal, hogy néha elmegy az áram, és akkor vagy van aggregátor, vagy nem. Tehát halálra rémült, amikor valami rámászott a hátára az ilyen kis dzsungelszálláson, tehát tényleg így jól érezte magát, elmentünk, és ilyen orvosokat kísértünk, és volt olyan hely, ahol mintegy 200 beteget meg kellett gyógyítani, és akkor zokszó nélkül segédkezett, hordta a cuccokat, vitte a pótszemüvegeket, tehát próbálta tényleg hasznosnak tenni magát, és gyakorlatilag az ott eltöltött idő alatt végig figyelte, hogy hát milyen érdekes Afrika, de mondta, hogy hát nagyon örült neki, és akkor továbbiakban sikereket kíván, amikor én elmegyek forgatni, vagy tudósítást csinálni, vagy bármit csinálni Afrikába, de lehetőleg akkor inkább egyedül tegyem. Úgyhogy amikor utána elmentem egy másik afrikai országba, akkor hát mondta, hogy hogyha lehet vinni kísérőt, akkor nem tudom, vigyek még egy operatőrt. Hát ugye manapság már nem kell feltétlenül operatőr, hiszen ma már egy jó minőségű mobillal olyan anyagokat készítek, ami 4K minőségű. Hát amikor először utazgattunk még a 90-es években, akkor volt, hogy 4-en mentünk, mert volt egy technikus, aki hozta a statívot, meg hozta a lámpákat, hogyha belsőket forgattunk, volt egy hangmérnök, volt egy operatőr, meg voltam én, tehát 4 fős tábok voltak. Aztán utána lecsökkent 2-re, és akkor tényleg mindent nekünk kellett cipelni, a statívtól a hangszetten át 1000 dolgot. Hát ma meg már, hát mondom, hát ilyen kis mobilokkal megcsinál az ember olyan filmet, hogy le lehet adni akár moziba is sokszor. Tehát igazából nagyon sokat fejlődött a technika. Na de visszatérve Namíbiára, ugye tényleg gyakorlatilag egész évben kimehetünk, de hogyha azt akarjuk, hogy viszonylag jó időnk legyen, akkor mondjuk május, június, a nyári időszak, esetleg szeptember, október, az például nagyon-nagyon jó, mert ilyenkor tényleg száraz évszak van, és általában az itatókhoz oda vándorolnak az állatok, következőképpen oda megyünk az itatók környékére, és akkor látunk vadakat. Amikor meg jönnek a nagyobb esők, mondjuk november, decemberben nagy esők vannak egyébként, akkor egyrészt az esőben nem annyira jó kirándulni, főleg, hogyha nyitott tetejű kis mikrobusszal megyünk, vagy nyitható, mert mondom, be is lehet zárni. Másrészt pedig hát rengeteg helyen találnak innivalót maguknak az állatok, ami egyrészt pozitív dolog, mert jó nekik, másrészt meg nehezebb őket észrevenni. Úgyhogy igazából Namíbiában, mondom, ilyen júniusban elmenni például, vagy szeptemberben, az egy nagyon jó dolog lehet, hogyha valaki szereti a kalandokat. És hát ha már ott vagyunk, akkor ugye Afrikára az jellemző, hogy hát nyilván a repülőjét egyszer ki kell fizetni, de ha már ott vagyunk, akkor hát minden filléres történet, tehát azért az árszint az európai, még a közép-kelet-európai árszinthez képest is jóval alacsonyabb. Persze megint más kérdés, hogy ha valaki először utazik ebbe a Szahara alatti területre, hát azért kísérő nélkül, vagy utazási iroda nélkül, azért hát az biztos, hogy ez nem olyan, mint amikor elmegyünk egy fapados légi céggel, aztán ott bérelünk egy autót, tehát itt ennél sokkal durvább. Úgyhogy itt igazából lehet még utazni. Tehát vagy valaki azt mondja, hogy kalandvágyó, és akkor felkészül arra, hogy esetleg vannak kemény szituációk, vagy pedig szervezett utazási irodánál befizet, és akkor jól érzi magát. Tehát vannak olyan helyek, ahová én nem javaslom, hogy úgy komolyabb afrikai tapasztalat nélkül elsőnek valaki úgy nekiinduljon a világba, hogy jó lesz ez így. Hát nem biztos. Úgyhogy érdemes megnézni, hogyha valaki Namíbiába akar utazni, utazási irodák ajánlatát is, hát sok ajánlat van azért. És hát a terepjáró azért nem árt. Hogy a látnivalók egyébként nagy távolságra vannak Namíbiában is egymástól, mint mondtam, nagyjából 9-szer akkora, mint Magyarország. Érdekes egyébként, hogy a namíbiai sivatag az a földnek a legidősebb szárazföldi területe egyébként, kevés a csapadék, és azt mondják, hogy már 80 millió éve létezik. Hát ezt a helyi kísérők mindig elmondják, és amiről beszéltem pedig ezek a híres vörös dűnék, ezek pedig a világ legmagasabb ilyen vörös dűnéi, mert hogy 300-400 méteres magasságot is elérik, és azért ilyen speciális ez a namíbiai sivatag, mert hogy vörös színű a vasoxid tartalma miatt a jelentős része a sivatagi dűnéknek. Namíbia tényleg olyan, hogy mindenképpen Afrika egy gyöngyszeme, még akkor is, hogyha egyébként van olyan rész, amit a pokol kapujának neveznek, a csontvászpart előtt van, meg ott van a hajóroncsok temetője is, úgyhogy ezzel együtt is Namíbia, hogyha mi odautazunk, nekünk kevésbé félelmetes, inkább egy izgalmas, érdekes, kicsit németes, állatos és fantasztikus természeti képződmények sokaságával megáldott hely. Namíbia az első olyan afrikai ország, amelyik az alkotmányába belefoglalta a környezetvédelmi kötelezettségeket. És ezt komolyan is veszik, mert hogy egyébként a területének több mint 40%-a természetvédelmi terület. Gepárdok fővárosának is hívják az egyik namíbiai területet, mert hogy itt él egyébként a legtöbb gepárd, 3000 példány nagyjából, és tényleg a szabadon élő gepárd populációt illetően Namíbia tényleg büszkén mondhatja, hogy hát világelső. De egyébként elefántok is bőven vannak, meg oroszlánok is az Etosha Nemzeti Parkban. És az is nagyon érdekes egyébként, hogy azért a Namíbia egy része sivatagos. Tehát ugye ezek a vörös, hatalmas 300 méter, 400 méter magas homokdűnék tarkítják a tájat jelentős helyen, és vannak persze, ugye itt azért kis apró szúros növények. Tehát az afrikai sivatag azért mondjuk a Szahara és a déli területek azért nem ugyanazok, mondjuk a Kalahári vagy a namíbiai sivatag. Tehát itt ez olyan, mint Ausztráliában, tehát vannak azért kisebb szúrós növények, vannak szárazságtűrő kisebb növények, vannak ilyen kis korhat, kevés levelet hozó fák, tehát itt nem csak homok van, hanem vannak növények is, hát a Szaharában meg ugye csak homok van. Tehát ott azért, ha elmegyünk egy beduin túrára, akkor látjuk, hogy az oázisokon kívül olyan élet, amit mi észreveszünk, látunk, hát a kevesebb van, vagy alig van, hát mindenhol mindig van azért a földön, de kevesebb van, és hát látjuk, hogy a namibiai sivatagban, meg akár csak mondjuk az ausztrál sivatagokban, ott azért van növények, kis gyikocskák, állatok, és az is érdekes, hogy ugye a sivatagos néha-néha vízvételezési helyel megáldott területekben a különböző állatok is alkalmazkodtak ahhoz, hogy itt ilyen a környék, és napokig bírják például víz nélkül azok az elefántok, amelyek itt Namíbiában élnek, és állítólag hosszabb a lábuk is, mert hogy nagyobb a talpuk, hogy ne süllyedjenek úgy be a homokosabb talajba, mert például dél-afrikai rezervátumokban, a Wildeberg rezervátumban, meg a Serengetinél, vagy sorolhatnám tovább a nagy területeket, hát ott azért nem ilyen nagy a talpuk, itt egy picit nagyobb adott a talpuk, és bírják víz nélkül állítólag, úgyhogy ez is érdekes. Namíbia csillagászatilag is fontos hely, mert hogy a száraz sivatagi levegő és a fényszennyezés teljes hiánya miatt a csillagászok paradicsoma Namíbia jó pár területe. Van egy olyan rész, úgy hívják, hogy Namibrand természetvédelmi terület, és állítólag itt tökéletes hely van arra, hogy nézzük az égboltot. Nemzetközi sötét égbolt rezervátum, így fordítanám le leginkább ezt a rezervátum részt, és itt a tejút szabad szemmel is hát úgy látható, hogy szinte világít. Bár hozzáteszem, hogyha megnézzük, hogy a világon hol láttam én a legfantasztikusabb égboltot, akkor az inkább észak. Most az igazság az ez, mert ott a sarkkör környékén, tehát még nem egészen a sarkkörhöz közel, hanem a sarkkörtől túl, de már az északi sarkkörön sarkkörhöz képest északabbra, ott voltam motoros szánnal egy túrán, és megálltunk a motoros szánnal egy tisztáson, fölnéztem az égre, és olyan volt, mintha karnyújtásnyira lennének a csillagok. De tökéletesen tiszta volt az ég, hideg a levegő, és ragyogtak a csillagok, de nagyon közelinek éreztem őket. Na most Namíbiában ott tényleg szépek a csillagok, meg valóban azt mondják, hogy vakítóan világít, hát azért egy kicsit túlzás ez, de nagyon jól lehet látni, viszont messze vannak. Tehát nem éreztem azt a közelséget, azt a megdöbbentő közelséget, mint mondjuk az északi sarkkörön túl. De minden esetre attól még sok itt a csillagok világa iránt érdeklődő turista is, meg hát a szakmabeli is, a csillagászok is szeretik ezt a részt. A Hoba meteorit még híres, Grootfontein közelében van, és ez a világ legnagyobb egy darabban maradt meteoritja. 80 ezer éve csapódott be, és 60 tonnás egyébként, úgyhogy ezt is meg lehet nézni Namíbiában. És érdekes, hogy létezik egy olyan növény, ami 1500-2000 évig is elél. Néhány levele van, és ezek a levelek aztán ilyen elkezdenek így szétszakadozni, szétválni, és akkor olyan tűnik, hogy már több levele is van, de egy ilyen kis, pici kis növény, és nagyon-nagyon hosszú ideig él. Úgyhogy ezt szinte biztos, hogy nem látunk szerintem, de ilyen is él itt minden esetre. Amit viszont látni fogunk, meg ahova elmegyünk, az a Csontvászpart. A Csontvászpart előtt van a Pokol kapuja, mert a portugál hajósok így nevezték el ezt a partvidéket, a sivatag és az óceán találkozási pontja, a vörös homokdűnék kimennek egészen az óceánig. És azért hívják Csontvászpartnak, mert hogy sűrű a köd általában, és az áramlatok kiszámíthatatlanok, emiatt rengeteg hajó zátonyra futott, és a meghalt embereket kisodorta a víz, és hát ott maradtak a csontok a parton. Úgyhogy bőven voltak csontvázak itt a parton, tehát valóban Csontvászpart volt egykor. És érdekes egyébként, hogy még hosszú ideig lehetett látni, talán még mindig lehet látni rozsdás roncsokat. Tehát akárcsak, hogy Zakynthosz híres Navajo öblében, ahol szintén ott van egy hajóroncs, és amellett, hogy fehér színű kavics, és gyönyörű az öbből, és csak a tengerről lehet megközelíteni, de amellett a hajóroncs is egy érdekes látvány. Hát itt a namibiai Csontvászparton is érdekes, hogy jó pár hajóroncsot látunk, csontvázakat már nyilván nem. Egyébként a hivatalos elnevezés az az, hogy a Csontvászpart valójában a bálnáknak a csontjáról kapta a nevét, de én legendákat azért szeretem, és ilyen legenda az, hogy nem, hanem a hajósokról kapta a nevét. De sokan azt mondják meg, utána olvastam, hogy a bálnacsontról kaphatta a nevét, hát lehet, hogy mindegyik igaz. Az embercsontról vagy bálnacsontról végül is Csontvászpart. A partvidéken egyébként azért volt sok bálnacsont is, mert hogy bálnákra is vadáztak errefelé, és a lényegében emiatt gyakorta volt az, hogy a bálnák közül mondjuk, amiket csak megsebeztek, és nem tudták végül is kifogni, azután elpusztult, és akkor kisodorta a víz. Hát igazából én azt gondolom, hogy inkább azt a verziót hiszem el, hogy nagyon sokan hajótörést szenvedtek, de hát mindenki majd a neki kedvenc Csontvászpart elnevezés eredetet elfogadja. Minden esetre ebben még nem egységes az irodalom se, meg a helyek is másképpen mesélik. Van nagyon sok medvefóka is. A dél-afrikai medvefókák közül állítólag mintegy 100 000 él ellefelé. Ez a Cape Cross fóka rezervátum, ez a hely, ahol nagyon sok fókát találunk Namíbiában. És őrájuk is vigyáznak, mert, mint említettem, Namíbia olyan ország, hogy az alkotmányban is szerepel a környezetvédelem. Rengeteg gepárd van, a sivatagi elefántok, orrszarvúból is nagyon sok van, oroszlánt is szinte biztos, hogy az etosában lehet látni, a csillagok szinte ott vannak a kezünkön, és hát ott van ugye a híres Hoba meteorit még, de vannak még érdekességek. De hozzáteszem, nekem ami a legjobban tetszett az, hogy a német koloniális örökség mennyire megmaradt. Lüderitz például, van egy ilyen város, a Lüderitz. Aztán Svakopmund, ilyen városok, német elnevezések, és tényleg a Templom utca, meg a Német utca, tehát valóban olyan utcanevek vannak, hogy lehetnénk akár Brandenburgban is, vagy Münchenben, vagy bárhol, és az 1800-as évek német kisvárosának hangulatát idézi néhány tengerparti város. A bajor építészet, aztán vannak sörfőzdék, tehát nagyon sok, ugye bírstúbék tele van, pékségek, hát persze ott a szokásos perecek jönnek, meg a bratwurst, tehát lehet bratwurstot kapni. Úgyhogy mondom, tehát az Oktoberfesten érezzük magunkat, van olyan utca, itt ez nagyon furcsa. Szerintem nem véletlen, hogy annyi a német turista is egyébként. Van egy furcsa kis szellemváros, úgy hívják, hogy Kolmanskop, és egykor gyémántot bányáztak itt. Az 1950-es években elmentek, mert elfogytak már a gyémántok, és elköltöztek az itt élők, a gyémántvadászok, a gyémántbányászok, és a dűnék lassan elkezdték elnyelni a házakat, van, amelyiknél már az ablak fölé ment, és fura látvány. De emiatt a turisták nagyon kedvelik, és azért jönnek ide, hogy lefotózzák az egykori várost, a mostani szellemvárost. A Grand Canyon után a legnagyobb a világon a Halfolyó kanyon, a Fish River kanyon, 160 km hosszú egyébként, és több mint 500 méter a legmélyebb része. Úgyhogy a Grand Canyon után ez a legnagyobb, tehát magyarul második legnagyobb egyébként. Van egy érdekes barlang is Namíbiában, a Sárkány lehelet barlang. Ez azért érdekes, mert hogy itt van a világ legnagyobb föld alatti tava, ez egyik föld alatti tava, hát ez is persze Namibiában is egy kicsit úgy, olyanok, hogy ott mindenből a legnagyobbak persze. Hát hallottam már sok helyen azt, hogy mi miből a legnagyobb. Hát mi is azt mondjuk, hogy a kontinensen az első metró nálunk volt Budapesten, hát igazából ugye Európában a második, de így már nem hangzik olyan jól, mert Londonban volt korábban. Hát itt is van egyébként nagyobb föld alatti barlang szerintem, de van olyan mérőszám, amivel ez mély. Ecuadorban is hallottam azt, hogy hát a Chimborazo a világ legmagasabb hegye. Hát de ez hogy lehet? Hát úgy, hogy nem a tengerszinttől mérjük, hanem a föld középpontjától. Szóval itt is van olyan mérőszám, amitől Namíbiában van a Sárkány-lehelet barlangnál a világ legnagyobb föld alatti tava, de minden esetre lényeg az, hogy 100 méterrel a fejszín alatt van egy ilyen barlang, de ez csak úgy érdekesség. A turisták inkább elmennek a Csontvászpartra, az Etosha Nemzeti Parkba, elmennek Lüderitzbe, a kis német városkába, ezeket nézik meg, mert viszonylag nagy távolságok vannak, hát mondom, 9-szer akkora, mint Magyarország. És ami még érdekes, hogy a namíbiai sivatag szélén vannak olyan kis körök, szabályos növényzet nélküli körök, amelyeknek nem tudják pontosan a tudósok, hogy vajon hogy is keletkeztek. Hát vannak persze elméletek, hogy a termeszek így körberágták, meg hogy a növényi regenerálódás folyamata, úgyhogy sokféle érdekesség van ezzel kapcsolatban. Bár van olyan terület Namíbiában, ahol bányáztak egykor gyémántot, és már nem bányásznak, van olyan rész is, ami pedig még mindig a gyémánt feldolgozás, meg a gyémánt bányászatnak a területe. Ez a Spergebiet, egy ilyen tiltott terület, egy olyan tengerparti sáv a sivatagnál, ahová engedély nélkül tilos a belépés, mert hogy egy gyémánt vállalat és a kormány közösen termelik ki itt a gyémántokat. De a tenger környékén is történik gyémánt bányászat, mert hogy Namíbiának van tengeri bányászflottája, és speciális hajók felszippantják a drága köveket, meg hát persze az egyéb köveket ugye tengerfenékről, és akkor ott nézik, szűrik, hogy van-e ott gyémánt, úgyhogy tengeri gyémánt bányászat is van Namíbiában. De azon a tengerparti sávon, ahol még mindig van állítólag nagyon sok gyémánt, ez egy 26 ezer négyzetkilométeres hatalmas terület, ott még mindig csak a hivatalos szervek bányászhatnak, ugye hát valójában megegyeztek egy nyugati bányász céggel, és ez a bányavállalat, ez a gyémánt bányászati cég termeli ki itt, és meghatározott százalék alapján pedig osztoznak a bevételeken. Vannak fura élőlények is a namíbiai sivatag környékén, bár ezeket a turisták általában nem látják, de hallani lehet ezekről. Itt a sivatag részen is van például vakond, de hát ugye itt laza a talaj, emiatt a szemét a bőr fedi. A vakond eleve, a magyar vakond is, meg az európai vakond is nagyon nehezen lát, ugye, hát sokszor van a föld alatt, de itt még kevésbé lát jól. Hát mert így belemegy a homokba, és hát ugye állandóan emiatt a szemébe menne a homok, emiatt a szeme itt bőr fedi, úgyhogy a homok rezgéséből tájékozódik, és termeszekkel táplálkozik ez a sivatagi vakond itt a namíbiai sivatagban, úgyhogy vannak ilyenek bőven. Ha pedig azt nézzük, hogy mit ehetünk, akkor azért érdemes azt is elmondani, hogy itt nem nagyon kapunk hasmenést. Tehát a Namíbiában, ha étkezünk, akkor nem jellemző az, mint mondjuk Észak-Afrika egyes országaiban, vagy akár Egyiptomban, ahol ugye 10 emberből 9-et elér a fáraó átka, vagyis az, hogy nem lesz gondunk a székletünkkel, mert biztos, hogy jönni fog. Tehát itt van bratwurst, vannak németes finomságok, perecek, nagyon sok helyen árulnak fűszeres marhahúst, amit így vékonyra szeretelnek, és faszénen elkészítik. De lehet vadhúst is kapni bőven, főleg a impala hús, azt nagyon sok helyen árulják. És egyébként is ezek a vadhúscsíkok, ezek sok helyen kaphatók. De mondom, a kolbászok között van olyan is, ami szárított kolbász, és hogyha elmegyünk egy sivatagi túrára, akkor azt is el lehet vinni. Vannak persze igazán egzotikus dolgok is, hát itt is van hernyó chips is, bár hát ugye a tájföldi utazók, sokan vannak Magyarországról tájföldre utazók, hát ott is van ilyen hernyó chips, hát itt is van hernyó chips. Sok helyen eszik egyébként a hernyót, itt is a császárlepke hernyójából chipset csinálnak, és hát magas a fehérje tartalma, meg ropogós, tehát igazából az annyira nem durva. Láttam sokkal durvábbakat is már a világban. Ebből a szempontból tényleg vannak ilyen egzotikus dolgok, de azt hiszem, hogy a vadhúsok, a kolbászok, a sült krumpli féleségek világa, úgyhogy ez tényleg nagyon-nagyon érdekes. Vannak vasútvonalak, tehát Namíbiában van vasúti közlekedés, ugyanis még a németek az 1800-as évek végén elkezdtek vasutat építeni, és ez részben sikerült, mert a mai napig van vonatközlekedés, viszont állandóan a homok beteríti ezeket a sínpályákat, úgyhogy hát rengeteg munkás azon dolgozik, hogy amikor éppen nagyobb vihar van, szélvihar, akkor utána megtisztítsák ezeket a pályákat. De legalább könnyen és viszonylag normálisan el lehet érni A-ból B-be, hiszen a terület jelentős része sivatagos. Ez egy jó megoldás arra, hogy ha valaki nem terepjáróval akar úttalan utakon menni, hanem tényleg tömegközlekedéssel biztonságban, akkor ezt meg lehet oldani azért Namíbiában. De egyébként is alig hallani arról, hogy a turistákat kirabolnák, alig hallani arról, hogy valami nagy gond lenne. Tehát a közbiztonság az afrikai szinten mérve kifejezetten jónak mondható. Hogyha elkezdünk autókázni, vagy terepjáróval megyünk, akkor látjuk azt, hogy jó pár nem aszfaltozott úton vannak olyan járművek, ilyen nagy teherautók, amelyek nehéz vasrudakból, meg régi autógumikból álló szerkezetet maguk után húznak. Tehát ez azért van, mert ezek tulajdonképpen újra és újra a sivatagi utat, ezeket a földutakat, ezeket legyalulják, hogy itt is a sivatagi homok ne lepje be ezeket, és ezért mindig időről időre átmegy rajtuk egy ilyen teherautó, vagy traktor, vagy bármi más, ami így rendbe rakja, úgyhogy ez is érdekes. Az őslakók egyébként a hererók, meg a namatörs tagjai, és német gyarmati hadsereg azért az 1900-as évek elején keményen fellépett ellenük, úgyhogy azért a mai napig ez benne van a tudatukban, hát amellett, hogy azért fontos nekik a német nyelv, meg a német emlékek, hát vannak azért itt negatív dolgok is, mert bizony a Lothar von Trotha tábornok vezette a német gyarmati hadsereget, és azért elég brutális hadjáratokkal űzték el egyes területekről a hereró meg a namatörzseket. A Cápa sziget Lüderitz mellett található, egy sziklás félsziget, és ide vitték azokat a foglyokat, akiket kényszermunkára ítéltek, és aztán innen átszállították hajóval a kikötőhöz, ahol éppen a kikötőt építették, és hát lényegében ez volt a dolguk. Ma egyébként kemping van azon a helyen, ahol egykor ez a kényszermunkatelep volt. A 2000-es évek elején, tehát 2009, 2010, 2011, tehát ezekben az időszakokban, meg 2007-ben még sokkal több német név volt egyébként a városokban. Tehát amikor én Namíbiában jártam, 2000-es évek legelején, talán 2002-ben először, akkor amellett, hogy ugye a német településnevek, meg a német utcanevek ott voltak, még nagyon sok utcát német gyarmati vezetőkről neveztek el. Tehát lehetett látni, hogy gyakorlatilag egyes településeken csak német nevek voltak. Ma már azokat a neveket megváltoztatták, amelyek a német gyarmati kornak az embereinek nevét viselték, és akkor azokat átnevezték olyan szabadságharcosok nevére, akik meg a németek ellen küzdöttek. Németország egyébként a 2020-as évektől csinált egy gazdasági fejlesztési alapot, és ilyen gyarmati jóvátételi alapot, és akkor abban segíti Namíbiát, és lényegében így próbálják a gyarmatosításnak a kárait, meg a problémáit így utólag ezzel a kompenzációs alappal enyhíteni. A főváros egyébként kifejezetten jó infrastruktúrális ellátottság szempontjából Namíbia fővárosa, és érdekes, hogy a kommunális szennyvizet is vissza tudják tisztítani. A mai napig jön a csapvíz, és egy ilyen több lépcsős tisztítás lényegében gondoskodik arról, hogy nincsenek komolyabb fertőzések, Istennek hála. De mivel hogy a terület jelentős része sivatagos, komoly öntöző csatorna hálózatok is vannak. Van egy több száz kilométeres betoncsatorna például, ami vizet szállít az angolai határfolyóktól, és ezt használják általában öntözésre. Nagyjából úgy néz ki a dolog, hogy májustól száraz idők vannak, alig-alig esik az eső, és ez tart egészen októberig. Ilyenkor az állatok is oda mennek azokhoz a területekhez, ahol egyáltalán van valami kis vízmosás, kis tó, vagy valamilyen forrás, tehát itt rengeteg valat lehet látni. Aztán jön az esős időszak. Az esős időszakban megjelennek az időszakos folyók. Nagyon sok olyan út van, ezt egyébként Afrikában több helyen tapasztaltam már, hogy nem építenek hidat, mert hogy minek, mert van mondjuk december, január, február mondjuk 3 hónap vagy 4 hónap, amikor néha nagy esők vannak, és olyankor tényleg alig lehet ezeken átmenni, de egyébként meg át lehet menni, tehát így a folyó átmegy az úton. És volt olyan, hogy nekem át kellett mennem autóval a folyón, és aztán utána egyébként hát örülök, hogy nem én béreltem magam után ezt a bérautót, mert azért szerintem megsínlette egy kicsit, nem volt könnyű átjönni így a folyón autóval, sima személyautóval. De az időszakos folyók medrében a helyiek sokszor gátakat csinálnak, és így megpróbálnak vizeket tárolni, úgyhogy ez is érdekes. Jó magam foglalkoztam filmturizmussal az utóbbi időben, és olyan helyszíneket is felkerestem a világban, ahol ismertebb, híresebb filmeket forgattak, és vizsgáltam azt is, hogy a filmturizmus a Kárpát-medencében miként alakul. Ugye kedves barátaimmal közösen írtunk is egy könyvet ennek kapcsán. Hát Namíbia azért érdekes, mert itt sok filmet forgattak. Például a Mad Max a Harag útja című filmet is itt forgatták. Eleve Namíbiában a sivatagi részek tökéletesen alkalmasak arra, hogy mindenféle olyan filmet leforgassanak, ami nem tudom, a jövőben játszódik, amikor kipusztul a föld, és akkor sivatagban vagyunk, meg kietlen tájakon, tehát na erre tökéletesen alkalmas Namíbia, nem kell ide részlet, elég, ha elmegyünk ide a vörös dűnék közé, és marsi filmeket is, meg idegen bolygós filmeket is lényegében díszlet nélkül lehet forgatni olyan a helyszín. Hát van is arra példa, hogy gyakran jönnek forgatócsoportok, és hát ugye, ami meg pozitív dolog, hogy viszonylag azért van infrastruktúra az ellátásukhoz, azért villany sokkal több helyen van, mint mondjuk Malaviba vagy Ugandába, sokkal ritkábban vannak áramkimaradások ott, ahol van villany, sok helyen van vezetékes idő víz a települések esetében, tehát jobb az infrastruktúrális ellátás. Ha az utak még, hát nem is olyanok, mint hogyha Európában lennék, de nem is annyira járhatatlanok, mint mondjuk Afrika középső vidékein. Úgyhogy ebből a szempontból ideális filmforgatási helyszín Namíbia jó néhány része. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották itt az Inforádióban. Az elmúlt 1 órában Namíbiában kalandoztunk. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd. Búcsúzik a műsorvezető Kis Robert Richard. Viszont hallásra!